Köszöntöm a Szóbeszéd kedves nézőit! Mai beszélgetésünk egy híres és egyben hírhedt csehszlovák politikus nevéhez kötődik, de korántsem nagyságát vagy életútját szeretnénk bemutatni, hanem politikai tevékenységéről és elnöki rendeleteiről beszélgetünk majd. Eduard Benesről van szó, akit több millióan országalapító politikusként pozitívan értékelhetnek, ugyanakkor több millióan életük megrontójaként, tönkretevőjeként tartanak számon. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, Bartók Csaba televíziós újságírót.
Napot kívánok!
Aki több dokumentumfilmjében foglalkozott akkorral, amit ezen politikus neve filmjelzett, és Balassa Zoltán újságíró helytörténészt.
Üdvözlöm a nézőket én is!
Akihez szintén érdekesen kötődnek a Benesi dekrétumok, de erről majd később. Tehát fő témánk a Benes dekrétumok. Bevezetőben beszéljünk röviden erről a politikusról. Ki volt Eduard Benes?
Eduard Benes egy Csehországban született, nagyon jó eszű, jogot végzett, több egyetemet megjárt politikus volt, úgy, ahogy említetted a bevezetődben, ország alapítóként tartják számon, hisz fiatal politikusként már belevetette magát az osztrák-magyar monarchia idejében abba a gondolatmenetbe, hogy a nagyháború után, tehát az első világháború után biztos, hogy Európában új politikai határok rendeződnek majd, és ebbe neki szerepe kell, hogy legyen, és szerepet is kapott, ugyanis már korán 1916-ban már azon tevékenykedett, hogy hogyan lehetne egy egységes, egy nagy szláv államot kialakítani, a csehek és szlovákok közös államát, és mindent megtett ennek érdekében, létrehozta, úgy hívták, hogy maffia, létrehozta ezt a szervezetet, majd a Csehszlovák Nemzeti Tanácsnak elnöke lett, de tulajdonképpen Masarykon keresztül jó kapcsolatba került a párizsi befolyásos politikusokkal, és itt talán meg lehetne említeni még a Stefánik nevét is, mert ő volt az a kapocs ember annak idején Párizsba, és igazából jól eladta magát, és meg tudta győzni a nagyhatalmak politikusait, hogy itt egy új országot kell létrehozni az osztrák-magyar monarchia romjain, és idéznék tőle egy nagyon rövidet, amit 1920-ban már a tulajdonképpen a Csehszlovákia megalakulása idejében, vagy megalakulásakor mondott a külügyminiszterként a Nemzetgyűlésben, és ebből a levélből idézek egy rövidet: tisztelt uraim, az egész világ elborzadt ezeknek a tőzsgyökeres mongol politikai viszonyoknak a láttán, és megértette, hogy a háborút nem egyedül az egykori osztrák-magyar monarchia végzetes politikája robbantotta ki, hanem sokkal inkább Budapesten, mint Bécsben készítették elő. Tehát mindent a magyarokra próbált rászórni, és volt egy Masaryk felé egy nagyon érdekes kijelentés, ezt is idézem: én egyáltalán nem igazságokra törekszem, én politikát csinálok, és ezért olykor tudatosan követek el jogtalanságokat az állam érdekében és személyes érdekemben. Tehát ezt a párizsi béke tárgyalásokon mondta, ő volt a külügyminisztere az első Csehszlovákiának, majd Masaryk után a második államelnöke, és tulajdonképpen amikor a müncheni egyezmény értelmében Hitler, amikor megkapta a csehországi területeket, a Szudéta vidéket, 1938-ban a müncheni egyezmény értelmében, akkor ő tulajdonképpen elhagyta az országot, és emigrációba vonult, ő vezette a nyugati emigrációt, tehát Londonban, de hozzá kell tenni, ő azért megorrolta nyugati nagyhatalmakra, hisz a müncheni egyezményt szentesítette mind Anglia, mind Franciaország, illetve Olaszország is a németek oldalán, és ezért fordult ő fokozatosan egyre jobban Szovjetunió felé, és amikor 1943-ban kiutazott Moszkvába, már nagyon jó viszonyt tápolt az kvázi ellenséges kommunistákkal, és Sztálin oldalán meg tudtak abba egyezni, hogy háború után majd hogy nézzen ki az újra megalakított Csehszlovákia, mi legyen a nagyszámú nemzetiséggel, hiszen ha azt veszük, hogy trianoni döntés után több német élt Csehszlovákiában, mint szlovák, jóval több, tehát azért ez borzolhatta a kedélyeiket, és Hitler pedig a kártyáiba játszott azzal, ahogy viselkedett végig a II. Világháború alatt, tehát az újrarendezést úgy gondolta, hogy majd a németek, esetleg a magyarok nélkül kell megtenni, tehát az új állam már nemzetiségek nélküli szlávok állama legyen.
Ehhez az első lépések egyik 1945. április 4-én meg is történik, amikor az új csehszlovák kormányt kinevezik, illetve egy nappal később kihirdetik a kassai kormányprogramot. Mindez miért történik pont Kassán, illetve miért fontos ez a lépés abban a tekintetben, hogy végül meg lehessen valósítani azt a célt, amit itt az imént megfogalmaztunk?
Nos, ez az általános hadi helyzetből adódott egyrészt, hiszen kelet felől érkeztek a szovjet csapatok, és fokozatosan szabadították föl, illetve foglalták el ezt a területet, és a Kassa már akkor a szovjet behatás alatt volt, hiszen január 19-én elfoglalták ezt a várost, és nyugat felé haladt a front, de még Pozsony felszabadítása, vagy illetve elfoglalása távolabb volt, és a többi városok is természetesen. Tehát a kormány idejött Kassára. Ugye Benes elment Moszkvába tárgyalni, hogy a kommunistákkal és Sztálinnal megegyezzen a következő lépésekben, és majd aztán a kormány leendő és a volt kormány tagjaival Kassára jött, és megegyeztek abban, hogy a régi kormány lemond, amit még Londonban alakítottak, és megalakul az új kormány úgy, ahogy a kommunistákkal megegyeztek, és így aztán Kassán került sor erre a tárgyalásra, és a kormány elfoglalta a programját, amelyik tökéletesen ellentmondott a csehszlovák alkotmánynak, hiszen a nemzetiségek kollektív, vagy egyáltalán büntetése szóba se jöhetett, hiszen a csehszlovák alkotmány ezt tiltotta. Ez az alkotmány 1948-ig volt érvényben, amikor aztán a kommunista alkotmány lépett érvénybe.
Gyakorlatilag Csehszlovákia úgy viselkedik, mint a győztes nagyhatalmak egyike. Igazából ebbe a kategóriába is tartozik. Hogy lehet ez, amikor Szlovákia gyakorlatilag Németország, a vesztes Németország első szövetségese volt?
Ez a nagy mutatvány, amit Benesnek sikerült elérnie. Ugye Csehországot megszállták a nácik, tehát így kiiktatták, és a felelősség így a cseh kormányokra nem hárult. Benes meg abban a álomvilágban élt, amit sikerült végül is mindenkire ráerőszakolni, hogy voltak éppen Csehszlovákia, az nem szűnt meg, az csak egy ideiglenes záróéles történet volt, de ez a győztesek oldalán van, és amit a szlovák állam idején csináltak, azt nem vették egyszerűen figyelembe, ez nemzetközileg nem számított semmit, és így sikerült a nyugati nagyhatalmakat is erre ráhangolni. Nem mintha Benes nem érzett volna averziót Tiszóval meg a korábbi garnitúrával szemben, de neki ez volt a fő szempontja, hogy Csehszlovákia győztes ország legyen. És mivel megalakult a Szovjetunió oldalán a csehszlovák hadsereg is, meg másutt is Angliában is ugye a csehpilóták a Air Force-ban harcoltak a náci Németország ellen, így tehát ezt így meg tudta teljes módon oldani.
Talán még kiegészíteném az Oltánt ilyen érdekességekkel, hogy a zsidó kérdés elsőként adta el Szlovákia a zsidókat, fizetett német birodalmi márkába Hitlernek azért, hogy elvigye a zsidókat. Lengyelország lerohanását Szlovákián keresztül, tehát Szlovákia felszabadította a vasutakat a német hadigépezet számára. A Hlinka gárdista első emberei az első emberek lettek 1945 után, akik ténykedtek itt, mert ezeket el kellett takarítani az eredeti szállás területeikről, akik komoly ténykedést mutattak, és a legambiciózusabb nemzeti érdekeket képviseltek a magyarok, illetve a németek szállás területein. Tehát ők lettek az első komiszárok a kommunista partizán vezetők mellett, és tulajdonképpen ezek tisztára mosták magukat azzal, hogy minden bűnüket megpróbálták rávetíteni a Csehszlovákia, az első csehszlovák állam szétverésében résztvevő németekre és magyarokra. Tehát minden bűnt tulajdonképpen velük vitettek el, és megpróbálták a szlovák nemzeti felkeléssel, vagy azáltal tisztára mosni magukat, és így lettek ők győztesek.
És akkor még tegyük hozzá, hogy voltak éppen a II. Világháborút a náci Németország mellett Szlovákia is kezdte, hiszen rögtön a nácik oldalán harcoltak úgy Lengyelország ellen, mind aztán a Szovjetunió ellen is.
Igazából a már említett kihirdetett kormányprogramot követő időszakban, tehát a néhány hónapban fogalmazza meg és adja ki Benes azokat a dekrétumokat, amelyek a kormányprogramban megfogalmazottakat biztosítják, tehát hogy ezek a dolgok megvalósuljanak. És az ezekben a dekrétumokban lejegyzett dolgok, rendelkezések leginkább ugye a Csehszlovákia területén élő magyarokat és németeket sújtják. Milyen dekrétumokról van szó?
Ezzel több hiba is volt. Egyrészt ellentmondott az alkotmánynak, úgy itt tartom kezemben a Csehszlovák Köztársaság alkotmánylevelét, amelynek utolsó paragrafusa a 134. azt mondja, az erőszakos ellenzetlenítés semmiféle alakban megengedve nincsen. Ezen elvnek be nem tartását a törvény büntetendő cselekmények nyilváníthatja. Most tekintsük el attól, hogy feltételes módot egy törvényben használni nem lehet, mert vagy bünteti, vagy nem, de egyszerűen tiltotta. A másik dolog, amikor megalakul a második Csehszlovákia, ez a kötőjeles államforma, akkor kiadnak egy törvényt, amelyik azt mondja, hogy az államfő dekrétumokkal is kormányozhat, és a kormány rendeletekkel. De ezt 2 évre adták ki. A cseh történészek is elismerik, hogy ez voltak éppen a demokrácia végét jelentette Csehszlovákiában, mert az államfő és a kormány olyan hatalmat kapott, mely mellőzte teljesen a nemzetgyűlést. Így tehát nem beszélve róla, hogy 2 évre volt hatályos ez a törvény, és itt van egy érdekes anomália ezen felül is. Ugye 35-ben választják meg Benest államfőnek, mert Masaryk lemond korára való tekintettel. Ugye, hogy a parlament előírja, a két kamara megválasztja, és 7 évre választották akkor az államfőt, tehát neki a 42-ben lejárt volna a mandátuma, de ő 38-ban lemondott. Ugye a müncheni egyezmény, meg az akkori közép-európai helyzet miatt, és utána ő még gratulált is utódjának, Háchának, tehát elismerte, hogy jogerősen megválasztották az utódját, úgy, ahogy az alkotmány előírja, utána Amerikába megy, és onnan, amikor Csehszlovákiát megszállja a náci Németország, illetve Csehországot és Szlovákia kimondja önállóságát, akkor egy levelet küld a politikusoknak, hogy tiltakozzanak ezzel, ellen, és Csehszlovákia volt államfőjeként írja magát alá. Tehát ő ezt elismeri. Dekrétumokat kezd kiadni. Tehát ő magánszemély, de amikor visszajön Csehszlovákiába, akkor parlamentet hívnak össze, de hogyan? Nem választott képviselőket, amint a törvény előírja, hanem kinevezik a képviselőket. Most ilyen nincsen. Mert a képviselő csak akkor valaki, ha megválasztják, ugye az alkotmány szerint. Megerősítik elnöki pozíciójában, ami nincs mit megerősíteni, mert lemondott. Utána vannak választások, akkor újra választják, de mégint csak egy kamarás parlament, és közben az alkotmánylevél előéri, hogy 2 kamarás parlamentnek kell megválasztania. Tehát azért minden cselekvése, mint politikusnak, törvénytelen. És ugye a kassai kormányprogram, mert itt van 2 példányban nálam, amit Kassán adtak ki, ez is ellentmond az alkotmánylevélnek, ugyanúgy, mint az összes dekrétuma, tehát bármit határozott is, ez törvénytelen.
Beszéljünk konkrétan az ezekben foglaltakról.
Annyi, hogy Benes, ő ezt pontosan tudta, hogy elnöki rendeletekkel nem lehet egy országot vezetni, úgyhogy ők ezeket a dekrétumokat később törvényre emelték. Igazából 13 közvetlenül, 20 közvetve érinti a nemzetiségeket, elsősorban németeket, magyarokat. Már ezekben a napokban, 45 áprilisában Pozsonyból kiűzik tulajdonképpen a magyarokat, kiűzik a németeket, de teljes vagyonelkobzással. Tehát topzódás kezdődik. Még véget se ért a második világháború. Tönkretették kulturális, iskolaügyét tönkretették, 100 000 gyerek került ki magyar iskolából, akiknek egyik napról a másikra befejeződött a magyar nyelvű oktatás. A tanítókat elengedték, lezárolták a bankszámláikat, betiltották a nyelvhasználatot, istentiszteleten is ők elengedték az állami alkalmazásból az embereket, nyugdíjat megszüntették, nem bíróságokon nem képviseltethették magukat, tehát tulajdonképpen az emberi méltóságukba teljesen megtörték. Most eljött a potsdami tárgyalások sorozata, és 1945. augusztus 2-án kiderült, hogy hiába Sztálinnal megegyezett a csehszlovák vezetés, de a nagyhatalmak, a nyugati nagyhatalmak nem támogatták Csehszlovákiát abba, hogy úgy, mint a németeket egyoldalúan kitelepítsék, kitelepíthetik a magyarokat is. No most ekkor jött a híres 33. számú rendelete.
Igen, ez sújtotta talán leginkább
felbőszülve
az embereket.
Azon, hogy nem tudják kitoloncolni a 600-700 ezeres magyarságot, vagy legalábbis a nagy részét. 97%-át körülbelül megfosztották állampolgárságuktól a magyar nemzetiségük miatt.
No, mi mindent most, volt ez maga után?
Ezáltal ők egy bizonytalan rétege lett az országnak, és kiadták október 1-én a kötelező kényszermunkáról szóló rendeletet, tehát 15 és 60 év között a férfiakat nyugodtan vihették az ország bármelyik részére munkaerő átcsoportosításként, és hát gondolok itt elsősorban csehországi területre, ezáltal, hogy semmi joguk nem lett, és semmi jogérvényesítés nem lehetett a magyar nemzetiségűek, illetve a német nemzetiségűek részéről, illetve feléjük, ezáltal bármit megtehettek velük.
Gyakorlatilag jogfosztottá válik több millió ember, és ugye már beszéltünk a kormányprogramról, amely, ugye említettük azt, hogy a tiszta szláv nemzetállam megteremtése az csak egy töredéke annak, amiről szól ez a kormányprogram, hiszen gyakorlatilag a Csehszlovákia politikai és gazdasági újjászervezéséről szól. De itt van ez a fontos rész is, az ő szemszögükből fontos rész, a tiszta szláv nemzetállam megteremtése. És akkor most beszéljünk azokról a lépésekről, amiket ők ennek érdekében megtettek, hiszen a jogfosztottság kevés ahhoz, hogy a tiszta szláv állam legyen.
A vad kiűzés mintegy 700-750 ezer németet érintett. Ez a Divoki Otszun, ezt a csehek úgy hívták. És ezeket kihajtották a határra. Több tízezer ember meghalt, öregek, gyerekek, mire kiértek. 45 augusztusa előtt történt ez a komoly atrocitás, aztán már komolyan 50-60 kilós csomaggal valamilyen szinten rendezett formában, most ez egy idézőjelben mondom, hogy rendezett formában űzték ki őket, 2,2 millió németet. Üresen maradtak megyényi területek Csehországba. A 45. október 1-én elfogadott rendelet szerint a munkaerő átcsoportosítással ősszel megkezdték Csehországba kiszállítani a munkaképes, elsősorban férfi lakosságot, akkor még csak Szlovákiából, magyarokról beszélünk. Ezzel is rákényszerítve Magyarországot a lakosság csere aláírására, amit már korábban kitaláltak, hogy legyen egy lakosság csere, mert nem mentek bele az egyoldalú kitelepítésbe. No most elérkeztünk 46. februárjához, ugye tárgyalásokat fölvették, magyarok hazautaztak, akkor újra fölvették a tárgyalások fonalát, és 27-én, február 27-én aláírták a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezményt. Tehát ez volt a második. Az első volt a deportálás, A második volt a lakosságcsere, de még a lakosságcsere előtt, mert a magyarok csak nem akarták aláírni, megkezdték 46. február elején a komoly hullámba kitelepíteni Csehországba a munkaerőt, ott már családokkal együtt.
Tehát ez már egy szisztematikus vagonírozásnak
számít? Igen, mert akiket októberbe kivittek, azoknak a jelentős része karácsonyra hazajött. Tehát 45-ben az első hullám tulajdonképpen hazajött. De amikor Magyarország óckodott ettől a lakosságcsere egyezménytől, illetve annak aláírásától, akkor 10 000 számra kezdték marhavagonokba kivinni a megüresedett német szállásterületekre a felvidéki magyarságot.
Mutatunk egy bejátszót, ugyanis a csehországi deportálás mintegy 43 000 magyar embert érintett.
Magyar iskolába jártam februárig. 1947. februárjaig. 47 után, vagy 47 februárjában kideportáltak minket Morvába. Olyan hideg tél volt, amikor Morvába érkeztünk, vagonba mentünk, nem is, hogy rendes személy vonatba mentünk volna, ha bevagoníroztak bennünket Rimaszécsbe, és akkor Morvába megállott a vonat, most azt hiszem a Krumlovi járásba, de ma arra nem emlékszem, hogy hogy hívták az állomást. Na most oda úgy érkeztek azok a morvák, hogy mindenki cselédet választott. Holott, mink, idehaza, hát olyan kis gazdák voltunk. Nem voltunk parasztok, de olyan középszerű gazdák voltunk, amiben azért meg lehetett élni egy családnak. Aztán válogattak bennünk, hogy kit hova visznek, mert kinek milyen a helye, ahova a cselédet be lehet költözni. Hát igazi, mink itthonról mindenünket el kellett vinni, mert nem maradt idehaza a mi lakásunkba senki. De voltak olyan családok, akik az öreg szülőket nem vitték el, azt itthon maradtak, azoknak itthon maradt bútorjok, meg állatok, minden. De nekünk nem volt olyan, mert mink négyen voltunk, a két gyerek, meg a két félnőtt, a szülők, azt akkor minket ruhástól, bútorostól, mindenestől csak éppen az állatunkat nem vihettük. Állatunk volt, azt elvitték tőlünk kövecsésre az állami birtokba. 9 darab tehenünk, jószágunk volt, 2 pár lovunk, 7 disznónk, azt mind elvitték kövecsésre az állami birtokba. Úgyhogy aztán bizony ma mindenkit elvittek a vagonból, csak mink maradtunk, mert ami ott volt velünk a bútor, az nem volt a gazdának olyan lakása, amit minket elvitt volna. Majd nagyon késő éjszaka, 2 órakor jött egy család, akinek volt, hogy olyan helységi, hogy mink is elfértünk volna bele. Na most akkor felpakoltak 2 órakor bennünket a szandra, mert olyan hó volt, olyan tél volt, felpakoltak a szánra, 12 kilométert kellett éjszaka menni a szánon, hogy oda érkezzünk abba a hideg lakásba, ahova minket betelepítettek. No, azt ott kellett élnünk, nekünk igazi iskolába kellett menni, mert hát én fiatal voltam még, ahol a testvérem ma 14 éves volt, ő ma nem járt iskolába, őt ma bevitték cselédnek. Ő neki ma menni kellett édesapával, mint cseléd, dolgozni. Édesanyjaik 4 évig voltak. Fizetni nem nagyon tudtak, ha élelmet adtak. Na most, ha nem kaptunk fizetést, igazán, ha a szüleim nem kaptak fizetést, akkor most miből rendeljenek vagont, hogy haza tudjak megint a bútort küldeni, ők meg haza tudjanak szökni. Hát ma mindenki elszökdösött Morvából, de édesanyjaik nem tudtak, mert ő nekik a bútor is kivel volt, meg kellett várni azt, míg a gazda tudott annyi pénzt szerezni, hogy ki tudta váltani a vagont, azt akkor ő hordta bele a vagomba a bútort éjszaka, mert azt mondta, hogy nem akarja azt tudni, hogy ő engedte el őket, mert akkor ő ma többet nem kap cselédet. Így akkor így mondta, hogy akkor nem kapunk megint cselédet, hogyha mink elengedünk magukat. Mikor aztán ma hazajöttek, hát bizony nem mehettünk a magunk lakásába. Házbérre kellett menni lakni, mert a szlovák nem ment ki a lakásunkból. A testvérem még el is ment a mi udvarunkra, ahol laktunk, mert igen nagyon sok galambunk volt. Azelőtt még a galambot is mindenki fogyasztotta, nagyon jó levesi volt. Azt akkor úgy megverték a testvéremet, amely felment a galambokat megnézni, hogy bizony addig tudott hazajönni. Úgy megverte a szlovák. Nagy sokára aztán azért, vagy 5 év múlva kiment azt a szlovák a házunkból, azt akkor vissza tudtunk menni a magunk házába. Hát igazán most annyira megint aztán felfejlődött a gazdaság, hogy ma megint helyreállott minden. Mert hát vettek szekeret, vettek lovat, vettek tehenet, mindent a szüleim, amikor megint jött, hogy most már be kell állani a szövetkezetbe.
A néni elmondta, hogy 47 februárjában, de igazából 46 februárjában történt a kiszállításuk, itt valamit visszaemlékezésbe lehetett gond, és az, hogy magyar iskolába járt, magyar iskolák már nem voltak, egyedül a református egyházba tanítottak vasárnapi iskolákban, mert már akkor a magyar oktatás megszűnt, és 200 iskolába tanítottak, szlovák iskolába a református lelkészek vagy hitoktatók magyar hittant. Tehát ennyit akartam kiegészítésképpen hozzátenni még a hanvai történethez.
Igen, a lakosságcsere az egy további eszköze volt a cél végrehajtásának, erről egy korábbi műsorban bővebben beszéltünk, de ilyen eszköz volt a reszlovakizáció is.
1946. június közepe táján jelentek meg a hirdetmények, akkor tudatosította a legtöbb ember, hogy mi is történik, hiszen az, hogy Benes dekrétumokat ad ki, és a kormány erről arról tárgyalt, azt ugye nem mindenki tudta az akkori lehetőségek kapcsán, rádióból, ilyesmiből kósza hírek szivárogtak csak ki, de ekkor tudatosultak azzal, hogy itt most vagy el kell menniük, ugye, vagy kitelepítik őket, vagy Csehországba viszik őket, és megfosztják őket vagyonuktól, hiszen aki ellenségnek minősül, és a legtöbb magyar és német ellenségnek minősült, ilyen az akkori megfogalmazások szerint, az elveszti nyugdíját, az élelmiszeri jegyeket, elkobozzák a vagyonát. Ugye itt van egy nyilatkozat, például, hogy az ellenséges vagyont azt be kell jelenteni. Tehát mindenki, aki nem volt hajlandó szlováknak vallani magát, azt voltak éppen ellenségnek tekintik. A magyar lakosság 59%-a reszlovakizált, illetve nyújtotta be kérvényeit. Ezt nem mindenkinél ismerték el, 84 ezer esetben visszautasították, és körülbelül 200 ezer személy esetében fogadták el ezt a nyilatkozatot.
Hogy vissza... 320 ezeren reszlovakizáltak, hogyha kijavíthatlak.
320 ezer maradt, de ebből állítólag 200 ezeret fogadtak el végül is.
És mondjuk egy nagyváros, Kassa esetében, ott milyen volt, milyenek az arányok?
A Kassa esetében 90%. Ennek persze magyarázatát is kell adnunk. Ez abból következett, hogy a világháború után Kassán 715 személyt bíróság elé állítottak, és ez a per nagyon furcsán végződött. 69 személyt elítéltek egy héttől terjedő 2 hónapig börtönbüntetésre vagy kényszermunkára, vagyonuk egy részét is elkobozták. 134 személyt nyilvános megróvásban részesítettek, és 238 személyt felmentettek bizonyítékok hiányában. Ugye a 715-höz még 274 személy hiányzik. Ezekről a bírósági döntés ítélet nem szól egy szót sem, tehát ezek eltűntek, mintha nem is léteztek volna. Nyilván ezek közben reszlovakizáltak, vagy ismeretségi egyéb okokon keresztül, vagy akár ki is telepítették őket, tehát ez a listán nem szerepelnek, de ez a megfélemlítés egyik eszköze volt annak ellenére, hogy az ítéletek enyék voltak. Mégis, ugye ez priuszt jelentett a számukra, és semmi védelme nem volt az embereknek annak ellenére, hogy ugye Csehszlovákia 37-38-ban állampolgársági bizonyítványokat osztott ki, itt tartok egyet a kezemben, és ez 10 évig volt érvényes. Tehát még ezt sem tartották tiszteletben, hogy ezek az emberek ugye 47-48-ig csehszlovák állampolgárok kellett volna, hogy legyenek.
Milyen következménnyel járt az, ha valaki reszlovakizált?
Az, hogy nem telepítették ki, nem kobozták el a vagyonát, megkapta a nyugdíját esetleg, És még egy furcsa dolog volt, a Szlovák Liga a tagjának kellett, hogy tagja legyen, tehát voltak éppen azt, hogy szlovák lesz, magának kellett megfizetnie. Ugye itt van egy igazolvány, Balog Irén kapta ezt az igazolványt, hogy ő a Szlovák Liga tagja, a sors iróniája, hogy 47-ben meghalt, de 48. januárja 1-jével lett tag, és be is kellett fizetni a tagsági bélyeget, illetve ilyen illetményt, és még meg is kellett rendelnie a 100 koronáért a Násnárod, tehát a Mi Nemzetünk című folyóiratra. A Szlovák Ligát aztán a Matica Szlovenszkába olvasztották bele, de Kassán egy ideig működtek, és így aztán próbálták, ugye felhívták a reszlovakizáltakat arra, hogy nem szabadne magyarul beszélniük, és most már ezt vegyék komolyan, mert most már ők visszatértek a szlovák nemzet kezelébe, mint eltéhet jóhocskák, és most nekünk megbocsátunk, és ez milyen szép, és újságcikkek is jelentnek meg erről, hogy milyen meghitt szép, megható ünnepségekre került sor, hát ezt el tudjuk képzelni, hogy ez milyen lelkiismereti konfliktust is váltott ki, családokon belül is, mert volt, aki reszlovakizált, volt, aki nem, és aztán egymásra eléggé furán néztek, mert ugye sokan ezt erkölcsi kérdésnek tekintették.
Hogy a számokról is essen szó, mintegy 420 ezeren kérvényezték a reszlovakizációt, ez egy kéthetes folyamat volt, tehát akkor volt lehetőségük június közepétől július 1-jéig megkérvényezni, és csak azért tették meg, hogy ott maradhassanak, a helyükön maradhassanak, mert az volt az ígérvény, hogy visszakapják az állampolgárságot, illetve szülőföldükön maradhatnak, és 320 ezernél elfogadták. Tehát ez egy óriási tömeg. Onnan indult el a felvidéki magyarság elnemzetlenítése, mert ezek a reszlovakizáltak, amikor megnyílottak a magyar iskolák, 1950-től nem mehettek magyar iskolába, nem rendelhették meg az új szót, ami ugye a kommunistáknak a központi lapja volt, nem állhattak be a csemadokba, amikor megalakult a csemadok 49-50-től, és tulajdonképpen ez végigment a mai napig így. Annyira módszeresen odafigyeltek arra, a betelepítésekkel, a kitelepítésekkel, az áttelepítésekkel, a rátelepítésekkel, a kolonizálással, hogy itt megbontsák ezt a etnikai, úgymond tiszta etnikai magyar tömböt, amik 1920 után még itt maradtak, még 30 év után is.
A bevezetőben Edvard Beneš személyiségével kezdtük. Neki szobra áll ugye Prágában, és ott neve mellett egy felirat is található, Győzött az igazság. A kérdés az, hogy van-e helye egy demokratikus országban egy ilyen szobornak, illetve pontosabban egy ilyen feliratnak, egy szobornak, amit egy ilyen felirat díszít, mikor ehhez az emberhez, illetve Beneš kormányzásához 3,5 millió ember tönkretétele kötődik. Győzött az igazság?
Ez a csehszlovák államfőknek volt a mindenkori zászlajának a felirata. Ez persze abszolút nem, ugye elég, ha Rudolf Kucserát, cseh politológust idézem, aki azt mondta, hogy Beneš Közép-Európa legnagyobb törpéje volt. Tehát egy intrikus, aki mindig háttérdiplomáciát próbált folytatni, és egyáltalán nem tiszta eszközökkel próbálta elérni a céljait. Tehát egyértelmű, hogy ez a felirat erre a szoborra nem tartozik. Ugye a szobor a külügyminisztérium épülete előtt áll, és néhány éve vagy hónapja le is festették. Tehát nem mindenki osztja ezt a véleményt, és a cseh közvéleményt is azért Beneš személye megosztja.
Mindaz, amiről beszámoltatok, nem teljesen, tehát nem 100%-osan a múlt, hiszen a mai, az élő történelem is, illetve a jelen is, ugyanis a dekrétumok szlovákiai magyarokra gyakorolt hatása máig érezhető. Így van ez? Hogy látjátok?
Abból indulunk ki, hogy 2009-ben például a Bártfa melletti területeken az állami erdőgazdaság el akart kobozni egy 35 hektáros területet, amire közben igényt tartotta eredeti tulajdonosa, de azzal szerette volna elkobozni, hogy ezek magyarok voltak, és ezektől csak véletlenül nem vették el 1945-ben. A család, és tulajdonképpen személyes ismerősökről van szó, pert nyert a Bártfai, majd a kerületi bíróságon Eperjesen, és nekik ítélték a 35 hektárt, igen ám, de jött Szlovákia főügyésze, aki eltörölte, és azt mondta, hogy a benesi dekrétumokra hivatkozva ezektől el kellett volna venni. Történt ez 2014-ben. A család nem adta föl, Strasbourg Emberi Jogi Bíróság 2020-ban pert nyertek, visszadobták Szlovákiának, hogy kezdjék el újra Bártfai járási bíróság, és majd esetleg a Eperjesi kerületi bíróság, most ott tart az ügy. Tehát ezek most egy nyugat-európai ember szemébe szinte nevetségesek, mert a magántulajdon szent és sérthetetlen. Szlovákia mai napig ezt valószínűleg nem így gondolja, de ezek olyan apró hajszálrepedések, ezek a bírósági végzések, amik lehet, hogy egyszer oda fognak jutni, hogy nem csak bocsánatot kell kérni az utódállamoknak, tehát Csehországnak, mert mondjuk épp Csehország megtette a bocsánatkérést. Szlovákia még a bocsánatkérést se tette meg, hanem 2007-ben megerősítették a benesi dekrétumokat, biztos, ami biztos alapon. Azt hiszem a 133 rendeletből talán hármat töröltek el az idők folyamának a három kényszermunkára vonatkozó rendeletüket, amik később törvényerőre is emelkedtek, de egyébként az összes többi.
Igen, ez a Szlovák Nemzeti Párt kezdeményezésére történt akkor, 2007-ben, igen. És gyakorlatilag a Csehszlovákia mindkét utódállamában a jogrend részeként van jelen.
Csehországban is 2007-ben erősítették meg, szintúgy. Beszéltünk róla, hogy voltak éppen minden ellentmondott az alkotmánynak, tehát egy jogállam hogy tud megerősíteni olyan rendeleteket és dekrétumokat, melyekkel szembe mennek az alkotmánnyal. Ez a mai Európában nonsens.
Meglátásod szerint, és Zoltán, téged kérdeznek először, lehet-e egyáltalán, és ha igen, esetleg, mikor lehet jóvátétele a benes dekrétumoknak?
Ez politikai akarat kérdése. Számon kell tartanunk, és mindenképpen tudatosítani kell az emberekkel azt, hogy ha jogállam, egy jogállam nem engedhet meg magának olyasmit, hogy jogellenes, illetve alkotmányellenes törvényeket alkalmazzon. Ugye ezt a csehek is tudják, konkrétan Magyar Ferenc, amikor parlamenti képviselő volt Prágában, akkor neki egyik cseh kollégája mondta, hogy a benesi dekrétumok eleve érvénytelenek. Azt mondja, hát akkor ezt foglaljuk írásba. Nem lehet, mert az egész csehszlovák jogrend a feje tetejére állna. Ugye itt anyagén, most erkölcsi kérdésről is szó van, tehát a bocsánatkérésről, de ennek anyagi vonzata is lehet. Ugye 4 millió vagy 3 millió németet kárpótolni, az egy óriási dolog lenne. A németek ezt nem követelik, de erkölcsi jóvátétel természetesen.
Csaba, te ezt hogy látod? Lehet jóvátétel?
Szerintem lehet jóvátétel, de ahhoz, hogy eljussunk a minimális bocsánatkérésig, ahhoz politikai akarat kell. A politikai akaratot elsősorban egy magyar etnikai párt tudja kikövetelni a parlamentben, ha bent van a kormányban elsősorban. És ha a demokrácia útjára lépett ország demokratikusan gondolkozik, akkor oda jut, hogy a magántulajdon szent és sérthetetlen. Ezáltal nem lehet elvenni senkinek semmilyen döntés alapján a vagyonát. Tehát úgy, ahogy a zsidóságot valamilyen szinten kárpótolták a meghurcoltatásuk miatt. Szerintem ennek el kell jönni elő vagy utóbb, bár az ország megroppanna, mert az egész szocializmus a elkobzott vagyonra volt felépítve, és ebből tudott valahogy a papi, a bárói, a grófi, a magyar paraszti, a német paraszti, a magyar polgári, a német polgári elkobzott vagyonokból tudott osztogatni. No most akkor, amikor elfogyott, ez tönkre is ment az ország, tehát össze is dőlt 89-ben rendesen, mert nem volt piacgazdaság. Tehát én azt gondolom, hogy ha lesz politikai akarat, akkor valaminek a Benes dekrétumokkal kapcsolatban történni kell, tehát gondolok itt a németek és a magyarok felé egy pozitív döntésnek születnie kell.
Ez végszónak is tökéletes, ugye a csehszlovák végső megoldás minden kisebbség eltüntetését célozta, és ez nagyrészt sikerült is, és ahogy azt ti is említettétek, Pozsony részéről mai napig sem bocsánatkérés, sem pedig kárpótlás nem érkezett. Köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy itt voltatok, a nézőknek pedig, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!